27. fejezet. Elmondja, ki volt Pedro mester meg a majma, továbbá Don Quixote rossz kimenetelő kalandját, a szamárordítással, mely nem ütött ki olyan jól, amint ő gondolta vagy szerette volna. Cid Hamete, e nagy történet krónikása, így szavakkal kezdi a következő fejezetet. Esküszöm, mint valami katolikus keresztény. Erre a fordító azt jegyzi meg, hogy amikor Cid Hamete Mór létére, mert bizonyos, hogy Mór volt, azt mondja, esküszik, mint valami katolikus keresztény, azt akarja mondani, hogy amint a katolikus keresztény, ha esküszik, az igazságot bizonyítja, vagy kell bizonyítania esküjével, s minden szavában igazságnak kell foglaltatnia. Ő is épp úgy igazat mond, midőn Don Quixote történetét írja. Kivált pedig midőn azt akarja elmondani, ki volt Pedro mester s a jós majom, amely az egész környék falvait elképesztette. Elmondja hát, hogy a történet első részének olvasói bizonyosan emlékeznek még Ama Guinés de Pasamontéra. Don Quixote a Sierra Morenában a többi gályarabbal egyetemben őt is megszabadította. Bár jó téteményéért az a gonosz és aljas népség ugyancsak kevéssé volt hálás, és nagyon rosszul fizetett. Ez a Guinés de Pasamonte, aki Don Quixote Guinezillo de Parampillának nevezett, ellopta Sancho Panza szürkéjét. De a betűszedők hibájából az első részből kimaradt, hogy miképp esett meg ez a lopás. Ezért a szedők hibája sokat az író feledékenységének tulajdonított. Egyéb iránt egy szó annyi, mint száz. Guinés csak ugyan kilopta a szam alatt az alvó Sancho alól, hasonló cselfogással, mint Brunello, amikor Albaca alatt Scarpinante két lába közül kilopta ennek a paripáját. Sancho azonban utóbb megint visszakapta szürkéjét, amint már elmondtuk. Az igazságszolgáltatás ugyancsak keményen a sarkában volt, hogy méltóképpen megbüntethesse végtelen sok csínyéért és gonoszságáért, minek se szeri, se száma, elannyira, hogy ő maga egy vastag kötetre valót állíthatott volna össze belőlük, ez a Guinés tehát, hogy a poroszló kezébene kerüljön, tanácsosnak tartotta, hogy az aragóniai királyságba osonjon át, elfeledje az egészet, felcsapjon bábjátékosnak, bal szemét lekösse, amihez, akár a szemfényvesztéshez, rendkívül jól értett. Időközben aztán egy kereszténytől, aki a berber földről szabadult, megvette azt a majmot, és megtanította arra, hogy adott jelre a vállára ugorjék, s valamit a fülébe mormoljon, vagy legalábbis úgy lássék, mintha mormolna. Az idomítás sikerült, és Don Pedro, mielőtt valamely faluban megjelent a bábszínházzal, előbb a szomszéd faluban vagy valami jól értesült szemétől kitudakolta, hogy ott, ahova éppen készült, micsoda nevezetesebb dolgok estek, és kikkel. Mindezt jól eszébe vésve, először rendesen a bábszínházat mutatta be, ilyen vagy olyan történetet adott elő, mindig valami ismertet, vígat és mulattatót. Amint a színi előadásnak vége szakadt, megemlítette a közönségnek majma ügyességét, hogy meg tudja mondani a múltat és a jelent, de a jövendővel nem törődik. Minden feleletért két reált kért, néha azonban kevesebbel is beérte, kitől mennyit kaphatott. És mikor egyszer másszor olyanok házába köszöntött be, akiknek körülményeit ismerte, ha nem kérdezték is tőle, hogy ne legyenek kénytelenek fizetni, ő jelt adott a majomnak, s aztán rögtön elmondott egyet-mást, ami éppen odaillett. Ilyen módon roppant hitelre tett szert, csak úgy csődült hozzá a nép. Megint máskor, ami furfangos volt, oly talpra esetten válaszolt a kérdésekre, hogy senki se firtatta, senki se tudta, s nem kérte számon tőle, hogyan jósol a majom, így lóvá tette a világot, s megtömte az erszényét. Most is, ahogy a vendéglőbe lépett, mindjárt megismerte Don Quixotét és Sancho Panzát, és így azután könnyűszerrel bámulatba ragadtatta Don Quixotét, Sanchót és valamennyi jelenlevőt. Hanem ugyancsak pórul járhatott volna, ha Don Quixote valahogy lejjebb ereszti kezét, mikor Marsilio király fejét leütötte, és egész lovasságát tönkreverte, amint az előbbi fejezetben elbeszéltük. Ezt kellett elmondanunk Pedro mesterről és a majmáról. Most pedig visszatérve Don Quixotéhoz meg kell említenem, hogy amikor eltávozott a vendégfogadóból, elhatározta, hogy előbb az Ebro partvidékét járja be, és csak azután megy Zaragoza városába. Erre még elegendő ideje maradt a harcjáték kezdetéig. Ezzel a szándékkal folytatta útját még két napja. De feljegyzése érdemes dolog nem történt vele, harmadnap azonban, amint egy dombon felfelé haladt, dobolás, trombitaszó és lövöldözés ütötte meg a fülét. Eleinte azt gondolta, valami arra vonuló katona csapat lehet. Hogy megláthassa, sarkantyúba kapta Rozinantét, s felugratott a hegyre. Mikor a halom tetejébe ért, úgy látta, hogy a völgyben valami 200 ember mozog a legkülönbözőbb fegyverekkel, lándzsával, nyillal, kelevézzel, alabárddal, szuronnyal, néhányan puskával, igen sokan pajzsal. Lefelé indult a domboldalon, és már olyan közel jutott a csapathoz, hogy egész világosan megláthatta a zászlókat, megkülönböztethette a színeket, s felismerhette a rajtuk levő jelvényeket. Különösen egy zászló vagy lobogó vonta magára figyelmét. Fehér atlaszból egy apróbb, szardéniai fajta szamár megszólalásig hű képével, amint a szamár éppen fölemelte fejét, tátott szájjal s kiöltött nyelvvel ordítani készül. A szamár körül nagybetűkkel ez a két sor állt. Szamár hangon nem hiába bőg a falu két bírája. Ebből a föliratból Don Quixote arra következtetett, hogy ez a fegyveres csapat bizonyára a szamárordítás falujából való. Sanchoval is közölte véleményét és megmagyarázta a zászló feliratot. Még azt is megjegyezte, hogy aki ezt az esetet elmondta nekik, okvetlenül tévedett, midőn esküdt embernek mondta a két ordítót, mert íme a zászló feliratának tanúsága szerint bizony bírák voltak. Sancho Panza így válaszolt. Ezen éppen nem lehet valami nagyon fennakadás, uram, mert talán ordításuk idejében még csak esküdtek voltak, de azóta bírák lettek a faluban. Tehát mindkét cím megilleti őket. De meg különben sem változtat a dolog igazságán semmit, hogy az ordítók bírák vagy esküdtek voltak-e. Az a fontos, hogy derekasan ordított-e mind a kettő, mert ami magát az ordítást illeti, épp úgy illik a bíróhoz, mint az esküdhöz. Végre aztán csak ugyan kitudták, s megbizonyosodtak, hogy a felharagított falu akar megverekedni egy másikkal, mert többet is bosszantotta, mint ahogy szabad, s a jó szomszédsághoz illendő lett volna. Don Quixote odaléptetett, Sancho nem kis szomorúságára, hiszen ő sohasem volt barátja az ilyen csetepatéknak. A fegyveresek szívesen befogadták maguk közé a lovagot, mert azt hitték, hogy valami párt hívjuk. Don Quixote délceg és méltóságos tartással fölütötte sisakja rostéját, s a szamárzászló alatt állt, ahol köréjük gyűrtek a sereg legfőbbjei, hogy közelebbről is szemügyre vegyék, s megbámulják, ahogy megszokták őket bámulni, akik először látták. Don Quixote pedig, ha már az érdeklődés középpontjában állt, bár senki egyetlen szót vagy kérdést sem intézett hozzá, fel akarta használni a mély csendet, s hallgatását megtörve, fennhangon így szólott. Jó uraim! Ami bensőségesen csak lehetséges, kérem kegyelmeteket, ne szakítsák félbe a beszédemet, melyet kegyelmetekhez szándékozom intézni. Ne szakítsák félbe, amíg ellenökre nincs, és nem unalmas. Mert ha untatnám kegyelmeteket, a legcsekélyebb jelre lakatot teszek a számra, és leharapom a nyelvemet. Dehogy! Felelték. Csak mondja el bátran, amit akar. Meghallgatjuk szívesen. Don Quixote az engedelem birtokában hozzáfogott. Én, tisztelt uraim, kóbor lovag vagyok. Foglalkozásom a fegyverhordás, s tisztem az, hogy a szükségben levőkön segítsek, s a gyámolításra szorulóknak pártját fogjam. Néhány napja értesültem a kegyelmetek bajáról, mert kénytelenek, hogy lépten nyomon fegyvert ragadjanak, s bosszút álljanak ellenségeiken. Azóta gyakran gondolkoztam a dologról, s a párbaj szabályai szerint úgy találom, csalódnak, ha azt hiszik, hogy gyalázat érte kegyelmeteket, mert magányos egészközséget soha meg nem gyalázat. Ha csak minnyájukat egyetemben árulóknak nem mondja, mert nem tudja, ki volt közülük az áruló. Példa erre Don Diego Ordonez de Lara, aki az egész zamorai lakosságot párbajra hívta, mert nem tudta, hogy csak Velido Dolfos egymaga gyilkolta meg áruló módon a királyát. Így kihitta minnyájukat, amire aztán a helytállás és a bosszúállás minnyájukat közösen kötelezte. Igaz ugyan, hogy kissé Don Diego uram messzire ment, s nagyon is túllott a kihívás szokásos határán, mert arra csak ugyan nem volt semmi oka, hogy még a halottakat, a vizet, a kenyeret, az ezután születendőket is kihívja a többi aprólékos dologgal egyetemben, amiről ott említés történik. Egyéb iránt Isten neki, mert az is igaz, ha az embert elönti az epe, akkor aztán se lát, se hal, hanem neki megy mindennek. Minthogy igaz hát, hogy az egyes ember nem sérthet meg egy egész országot, tartományt, várost, községet vagy falut, tiszta igazság, hogy nincs mit megtorolni olyan kihívó sérelmen, ami nem is létezik. Szép is volna, ha egyik helység lakói, mert óriásoknak csúfolják őket, lépten nyomon gyilkolnák a gúnyolandókat. És ugyanúgy tennének a kolompárok, padlizsán evők, kölyök cetek, szappanfőzők, ha a gyerekek vagy a népek csúf nevüket emlegetik. Bizony szép lenne, ha az ilyen derékösségek folytonosan gyűlölködnének, s háborúskodnának egymással, s kardjuk a legparányibb, apróságért is úgy járna ki és behüvejébe, mint a kibetoló trombita. Nem, 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 ezt Isten sem engedi, Isten sem akarja. A józan vitézek s a jó rendezett államok csupán négy esetben ragadhatnak fegyvert, ránthatnak kardot, s vethetik kockára személyüket, életüket és birtokukat. Először a keresztény hitért, másodszor életük védelmére, amit mind a természet, mind Isten törvénye megenged. Harmadszor becsületük, családjuk és vagyonuk védelmére, negyedszer pedig királyuk oldalán, valamely igazságos háborúban. S ha még az ötödik esetet is hozzá akarjuk tenni, amit ugyan másodiknak is vehetnénk, hazájuk védelmére. Ehhez az öt fő esethez hozzá lehet még számítani néhányat, ami szintén elég alapos okot szolgáltat, hogy az ember fegyvert ragadjon. Azonban gyerekségekért, amelyek inkább nevetségesek és mulattatók, mint sérelmesek, csak hóbortosok fognak fegyvert, főleg ha meggondoljuk, hogy az igazságtalan bosszúállás, már pedig bosszúállás nem is lehet igazságos, homlok egyenest ellenkezik szent hitünk tanításával, azzal a parancsal, hogy tegyünk jót ellenségeikkel, szeressük azokat is, akik gyűlölnek bennünket. Igaz ugyan nehéznek látszik, hogy ezt a parancsot megtartsuk, pedig nem nehéz, legfőjebb olyanoknak, akik kevesebbre tartják Istent, mint a világot, és többre becsülik a testieket, mint a lelkieket. Mert Jézus Krisztus igaz Isten és igaz ember volt. Álnokságot nem mondott, s nem is mondhatott, és mint törvényhozó mégis úgy nyilatkozott, hogy az ő igája enyhe, és az ő terhe könnyű. Így hát semmit nem parancsolhatott, amit lehetetlen volna teljesíteni. Mindent összefoglalva, uraim, isteni és emberi törvény kötelezi kegyelmeteket, hogy lecsillapuljanak. Itt vigyen el mindjárt az ördög, mondta Sancho ebben a pillanatban magában, ha az én uram nem kész teológus, de legalábbis úgy hasonlít valami teológushoz, mint egyik tojás a másikhoz. Don Quixote kissé kifújta magát, s látva, hogy még készek figyelemmel hallgatni, folytatni akarta beszédét, s bizonyára folytatja is, ha Sancho bölcsessége bele nem pletykáz, mert bizony ő maga eresztette neki a nyelvét, amikor észrevette, hogy gazdája elhallgatott. Az én uram Don Quixote de la Mancha, egy ideig búsképű lovagnak hívták, most pedig oroszlán lovagnak nevezik. Igen, tanult nemes ember, s úgy tud latinul és spanyolul, mint akármelyik bakkaleurusz. Ha mond vagy tanácsol valamit, mindjárt látszik, hogy jó katona, és a kisújjában van a párbaj minden csinya-binya törvénye. Ezért csak annyit mondok kegyelmeteknek, és felelősséget vállalok érte, hogy minden teketória nélkül fogadják el és kövessék, amit ő tanácsol. Annál is inkább, mert valóságos sült bolondság felfortyanni, ha az embernek egyszer-kétszer a fülébe ordítanak. Jól emlékszem, hogy gyerekkoromban magam is akárhányszor elerordítottam magamat, valahányszor csak kedvem szottyant, még ha nem figyeltek is rám. És értettem is hozzá úgy, olyan tökéletesen, hogy amikor én elordítottam magamat, mindjárt rákezdtek utánam falu minden szamarai, és azért én mégis a szüleim fia maradtam, pedig nagyon tiszteletre méltó emberek voltak. Irigyelte is az ügyességemet akárhány odavaló, módos gazda, de azért én mégse lettem rátarti. s hogy szavamnak ura legyek, s megmutassam, hogy igazat mondtam, várjanak egy kis és hallgassanak, mert olyan tudomány ez, mint az úszás. Ha az ember egyszer megtanulta, soha többé el nem felejti. S nyomba marokra fogta az orrát, s rázendített az ordításra, de oly rettenetesen, hogy a környék minden hegye, völgye csak úgy harsogott. De jaj, egy közelben álló ember azt gondolta, hogy csak őket csúfolja. Több se kellett neki, fogta dorongját, s úgy végig felejtette véle Sancho Panzát, hogy a derék fegyverhordozó egynyikanás nélkül azon módon földre henteredett. Don Quixote látván fegyverhordozója gyászos esetét, dárdát szögezett, s neki akart rontani a támadónak. De egyszerre annyian röffentek össze, hogy lehetetlen volt bosszút állnia. Sőt, amint látta, hogy egész kőzápor zúdul le rá, száz meg száz felajzott nyíl, s nem kevesebb puskacső veszi célba, megfordította Rosinantét, s ami gyorsan csak kocoghatott, úgy kocogott el közülük, teljes szívéből Istennek ajánlva magát, hogy kiszabadítsa ebből a veszedelemből. Mert minden pillanatban attól tartott, hogy hirtelen hátba üti valami golyó, és aztán a mellé jön ki, ezért nagyot szusszantott, hogy lássa, nem fogyott-e még ki a szúzból. Azonban a fegyveresek azzal is beérték, hogy megszalajtották, nem akartak rálőni. Mikor Sancho magához tért, még őt is föltették a szamára, hogy ura után eredhessen, s ha még nem tudta is igazgatni a szamarát, a szürke magától lépett Rosinante nyomába, hiszen egymás nélkül már el se lehettek. Don Quixote jó futamnyira haladván visszafordult, s látta, hogy Sancho is közelít. Minthogy senki se volt nyomukban, megvárta a fegyverhordozót. A fegyveresek ott maradtak estig, de minthogy ellenség nem jelent meg, hogy harcba szálljon, ők is visszatértek a faluba vígans jókedvűen. Ha a régi görögök szokását ismerik, bizonyosan diadal emléket állítottak volna.